Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp Cezárea környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket, kinek tartanak engem az emberek. A tanítványok azt felelték, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Erre Péter így válaszolt, te vagy a Messiás. Akkor lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek sem mondják el róla. Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor félrevonta Jézust és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványaira nézett, és így korholta Péter, távozz tőlem, Sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ami Szent Lukács a 12 éves Jézusról leír, az az Úr egész életére jellemző. Nekem atyám dolgaiban kell lennem, válaszolta édesanyjának, amikor a templomban rátalált. Semmi sem téríthette el a tennivalóitól az Urat. Ahogyan a pusztában elutasított mindent, amit a kísértő fölkínált neki e világ javaiból, ugyanúgy utasított el mindent, ami akadálya lehetett volna az atyától kapott feladat teljesítésében. Ki is jelentette, a fiú önmagától nem tehet semmit, csak azt teheti, amit az atyánál lát. Ezért nem hagyja abba a tanítást, amikor a rokonai keresik őt, nem menekül más helyre, amikor Heródes keresi halálra. Mint ahogyan az sem befolyásolta, hogy a farizeusok leselkednek utána, és hibán akarják érni. Ezt a következetességet még az ellensége is kénytelenek voltak elismerni. Igaz, hogy hízelegve, de mégis kimondták az igazságot. Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy, Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem mások szerint igazodol. Jól tudta, hogy az ember könnyen változtathatja meg a véleményét, álláspontját. Akinek ez számottevő, az maga is ide-oda sodródik, és gerinctelenné válik. Ez mégsem mások véleményének lebecsülése, hanem kellő önállóság és függetlenség. Ezek után igencsak meglepő, hogy az Úr arról érdeklődik, hogyan vélekednek róla az emberek. Érdekes viszont, hogy amikor az apostolok elsorolják a különféle véleményeket, az Úr semmit sem válaszol erre. Úgy tűnik tehát, hogy valójában nem is erre volt kíváncsi, szinte hidegen hagyja a vélekedések tarkasága. A reagálása egy újabb kérdés, amit maguknak az apostoloknak tesz föl. Hát ti kinek tartotok? A magyar fordítás szerint az Úr csak tovább szövi a beszélgetést, az apostolok véleményére fordítva a szót. Ám a görög eredetiben itt egy olyan szócska szerepel, ami szétválasztja, sőt szembeállítja az apostolok vélekedését az emberekével. Talán így is lehetne pontosabban visszaadni, ti ellenben minek tartotok. És ebből kiderül, hogy az Urat nem az emberek megállapítása érdekelte igazán, hanem azoké, akik mellette élnek, és szinte minden rezdülését ismerhetik. De itt sem azért teszi föl ezt a kérdést, mintha a válaszok változtatna valamit az ő tettein és szavain. Inkább így mondhatnánk, tudni akarta, hogy hányadán is áll velük, akiket munkatársainak hívott meg. Nem valami magasztalást vagy lelkes ömlengést vár tőlük, hanem az őszinte véleményüket. Szent Máté leírásából tudjuk, hogy itt a Szentlélek siet Péter segítségére, hogy pontosan tudjon fogalmazni. Az apostol kimondja ugyanis azt, ami általában is az emberek várakozása, de ami őket, a kiválasztottakat is Krisztushoz fűzi. Te vagy a Messiás. Azt, hogy Péter vagy a többiek is igazán tudták ennek a megnevezésnek a teljes tartalmát, csak sejthetjük. Nyilván bennük is a közemberek reménysége élt. A Messiás majd teljes szabaddá teszi az országot, és Dávid korának megbecsültségét és dicsőségét állítja vissza. Az Úr viszont éppen ezt a vágyálmat akarta megváltoztatni. Ahogyan egész tanítása, főként a hegyi beszéd, arra törekedett, hogy az anyagiak helyett a lelkiekre helyezze a hangsúlyt az ember, úgy a Messiás szabadító tetteit is lelkire értékelésben akarja eléjük állítani. A kérdése tehát nem arra irányul, hogy megtudjon valamit, hanem azért kérdez, hogy elmondhasson valamit. Nem ő akar tudni, hanem azt akart, hogy az apostolok tudjanak meg valami fontosat. A Messiásról alkotott elképzelés helyébe a Messiás titkába akarta őket beavatni. Ezért szerepel ott az a kis ellentétet kifejező szócska. De lehet, hogy az a közvélemény, de az valójában az igazság más. Nekik pedig a teljes igazságot kell tudniuk, hiszen az emberek tanítói lesznek. Mi ez a teljes igazság a várakozásokkal szemben? Az ember fiának sokat kell szenvednie. A fogságból visszatért választott nép hiú ábrándokba ringatta magát. Isten szeretetét látta a megszabadulásban, és ez valóban így is volt. De nem a paradicsomba tért vissza, hanem szembesülnie kellett a keserű valósággal, a lerombolt országával és a politikai változandóságokkal. Megszabadultak Babilonból, ám újabb birodalmak tűntek föl, amelyek másfajta fogságot jelentettek a számukra. Érthető, hogy egyre növekvő vágyal várták a szabadítót, vagyis a Messiást. És egyre inkább úgy gondolták, hogy az Isten küldöttének nem lehet más feladata, mint népe dicsőségének helyreállítása, az ország fölvirágoztatása. Csak hogy Isten nem e világi civakodásból és hatalmi harcokból akarta választottait kiszabadítani, hanem abból a hamis elképzelésből, hogy az Istennek az a feladata, hogy népét tejben vajban fürössze. Ő lelkileg akarta magáénak tudni választottjait, nem pedig a világ örömeiben elmerült, csak önmagával törődő embercsoportot, akiknek a lelke igen távol van Istentől és a parancsaitól. A Messiásnak ez a világ bűvöletéből kell tehát kimentenie Isten népét. Ezért a megváltónak szenvednie kellett. A szenvedése pedig sok mindent föl akar tárni az emberek előtt. Először is azt, hogy a bűn milyen messze sodorta még a választottakat is attól, aki kiválasztotta őket. Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol maradt tőlem, szólt Izaiás figyelmeztetése már a fogság előtt. Ugyanakkor engesztelést is akart adni Isten bűnökkel megsértett fölségének a szenvedésével. Ezért nem csak a választott nép, hanem minden ember nevében vállalta a véres, igazi áldozat megadását. De szenvednie kellett azért is, hogy saját életén és áldozatán keresztül megmutassa, mennyire veszendő és értéktelen mindaz, amit az ember Isten helyett választ. Rajongtak érte, aztán mégis halálra adták. Az életet Isten ajándékának tartották, mégiscsak 30 ezüstre becsülték őt. Majd a föltámadása fogja szemmel láthatóan bizonyítani, mi az, amit Isten becsül. És szenvednie kellett azért is, hogy az ember fölfogja, milyen értékes az áldozat, és többet ér az, amiről lemondunk, mint az, amit megszerzünk. A Messiás a világhoz való kötöttségünktől akar feloldani, hogy teljes szívvel Istennek élhessünk. Nem csodálkozhatunk azon, hogy ez a rideg valóság ennyire megdöbbenti az apostolokat. Péter meri kimondani a tiltakozásukat, ilyesmi nem történhet Isten küldöttével. Hiszen Isten szent, sérthetetlen, fölséges és mindenható. Akkor a fiát sem érheti megvetés, bántalom, vagy éppen halál. Abban teljesen igaza van Péternek, hogy Istent sérthetetlennek gondolja, akihez nem érhet föl az emberi rossz. De arról elfeledkezik, hogy az Isten mennyire együttérző volt megsanyargatott népével. Az Egyiptomból való kimenekítés hatalmas csodái mutatják meg igazán, mennyire együtt van népével. Ő ugyan nem szenved, de nagyon jól tudja, mi a szenvedés. Amikor pedig emberséget vállalt értünk, akkor a szenvedést is vállalta ezzel. Az Úr Jézusból kitör az indulat Péter értetlensége láttán. Arra nem válaszolt semmit, hogy az emberek miként vélekedtek róla. De az már elfogadhatatlan az Úr számára, hogy az, aki kinyilatkoztatást kap az atyától, mégsem akar az atyával együtt gondolkodni, együtt munkálkodni, hanem megmarad a maga kisszerű, földhöz ragadt elképzeléseinél. Szárnyalásra lett kiválasztva, de csak szánalmas porverdesés, amire képes. Az Úr nem fogja visszaindulatát, hát ha ezzel el tudja szakítani Pétert az anyagiak fogságából. Érdekes momentum, hogy az Úr félbe szakítja Pétert szemrehányó szavait, és hátrafordul a többiek felé. Valóban kísértésnek tartotta Péternek ezt az aggódását, nem maga miatt, hanem a többi apostol miatt. Péter már mint egy vezető szólalt meg, amikor hitvallást tett az Úr messiás mi voltáról. Akkor a többiek nevében is szólt. Most viszont a maga egyéni aggodalmával hozakodik elő. Az Úr gesztusa jelzi, neki felelőssége van a többiek iránt, nem lehet külön véleménye. Ezért nem engedi, hogy végigmondja a panaszát. Az Úr komolyan beszél a jövőről, nem panasz, hanem kinyilatkoztatás az, amit elmondott nekik. Ezért nem szabad kicsinyes emberi oldalról értelmezni mindezt. Egyébként is itt mutatkozik meg, hogy az Úr mennyire lelkére veszi, hogy az atya dolgaiban kell munkálkodnia. Az eljövendő szenvedéseivel kapcsolatosan semmi érzelmet nem nyilvánít, de Péter kísértő szavaira hevesen reagál. Ez ugyanis akadály lenne az atyától kapott kötelesség teljesítésében. A magyar fordítás nem teljesen adja vissza az Úr Jézus szavainak értelmét, távozz tőlem, sátán. Az Úr szavai ugyanis nem csupán elutasítást jelentenek, hanem oktatást is. A görög kifejezés ugyanis így pontosítható, menj mögém. Ezzel tehát el is utasítja Pétert, és a helyét is meghatározza. Ne csak távozzon, hanem menjen a helyére. Ő Jézus követésére vállalkozott, azért az Úr mögött van a helye. Ne akarjon meghatározó lenni, hanem csak tanítvány és szolga. Ez az elutasítás még érthetőbbé teszi majd azt, amit az utolsó vacsorán mond öveinek az Úr Jézus. Már nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátainak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek. Ha Krisztus igazi követői vagyunk mi magunk is, akkor nekünk is részünk van a szenvedésben. Ne berzenkedve fogadjuk azokat, hanem lássuk meg bennük, a megváltás művének részesei vagyunk. Amen.
Mária Rádió.
Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.